Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök az olaszországi Frascatiban részt vesz a katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata vasárnapig tartó 15 éves konferenciáján. Tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Az eseményen, amelyen Orbán Viktor is felszólalt, az idei kiemelt téma: háborúban a világ, ellandó válságok és konfliktusok, mit jelent mindez számunkra. A katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata egy 2010-ben létrehozott pártok feletti szervezet, amely a Szentírás és a katolikus egyház társadalmi tanítása talaján áll. A keresztény parlamenti képviselők szellemi támogatása és kapcsolatépítése céljából évente egy központi konferenciát szervez, ismertette a sajtófőnek. A magyar nagy stratégia lényege, hogy az ország védekezik az ellene és a keresztény kultúra elleni támadásokkal szemben, miközben békét és fejlődést biztosít a magyar emberek számára, vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója a Tihanyi Transit Fesztiválon. Orbán Balázs a rendezvényen Schiffer András ügyvéddel, a Lehet más a politika egyik alapítójával, korábbi országgyűlési képviselővel beszélgetett Magyarország stratégiai kérdéseiről, a nemzet legfontosabb célkitűzéseiről. Mint kifejtette, 4 pont alapján érdemes meghatározni a magyar nagy stratégiát. Az első és egyik legfontosabb szerinte, hogy milyen a nemzetet körülvevő világ. Támogató, mint Szent István idején, vagy éppen, mint most, göröngyös úton kénytelenek haladni a magyarok. Kijelentette, a mai Európában a keresztény kultúra, a hagyományok elleni általános támadások nehézséget jelentenek a magyar nemzeti célok elérésekor, ezért védekezni kell minden ilyen támadás ellen. Egy országot erőssé tesz, ha a legkisebb közösségei, a családok erősek, ezért próbálja minden eszközzel megőrizni a kormány a magyar családok erejét, mert akkor lehet Magyarország is erős, hangoztatta az igazságügyi miniszter Tihanyban a Transit Fesztiválon. Tuzson Bence úgy vélte, a különböző támadások hazánk gyermekvédelmi törekvései ellen összefüggésben állnak a birodalmi gondolkodással, mert ha a család, mint a társadalom alappillére nem erős, akkor a globális világ felépítése könnyebbé válik. Hozzátette, amennyiben a család nem lesz szervező erő egy adott országban, akkor ott a globalisták hatalmi törekvése teret tud nyerni. A miniszter Palóc Andrea a századvég vezető elemzőjének kérdésére kifejtette, hogy az Európai Unióban zajló folyamatok, a Magyarországot érő folyamatos támadások és nyomásgyakorlások nem csak a globalista térnyerést, hanem a nagy országok erejének visszaállítását is szolgálják. Mindig voltak nagy és kis államok, ahol a nagyok nyomást gyakoroltak a kisebbekre. Azonban az Európai Unió létrejötte, jogokat adott a kisebbeknek is, egyenlővé téve őket a nagyobbakkal, fogalmazott rámutatva, hogy a nagy országok ezt most a visszajára akarják fordítani, vissza akarják elítani a korábbi hegemóniájukat, ahol ők hozzák a döntéseket, amit a kicsik tudomásul vesznek. A nemzeti összetartozás forradalma zajlott le az elmúlt 3,5 évtizedben, hangsúlyozta az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Tihanyban a Transit Fesztiválon. Németh Zsolt a Hogyan sikerült a rendszerváltozás utáni nemzetegyesítés című panelbeszélgetésen azt mondta, a magyar politika megkérdőjelezte és megváltoztatta azt a status quo-t, amelynek lényege az volt, hogy nem lehet a nemzeti összetartozásra, az egységes magyar nemzetre semmilyen politikai, gazdasági, kulturális struktúrát ráépíteni. Ebben fontos lépcsőfok volt az első Orbán kormány idején létrehozott magyar állandó értekezlet, utána pedig számtalan politikai, gazdasági, oktatási, egyházi és civil struktúra épült erre a nemzeti összetartozás tudatra. Fogalmazott a kormánypárti politikus, kiemelve, ezért tekinthetjük az elmúlt 35 esztendőt a nemzeti összetartozás forradalmának. Mesterlövészek semlegesítették azt a 4 elítéltet, akik túszokat ejtettek a volgográdi Szurovikinóban lévő börtöntelepen, a fogjaikat pedig kiszabadították, közölte pénteken az Orosz Nemzeti Gerda helyi parancsnoksága. Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója azt mondta, hogy az incidensnek halottjai vannak a fegyház túlszulejtett alkalmazottai között. Korábban azt mondta, hogy az orosz szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat 4 sérült alkalmazottját kórházba szállították Szurovikinóban. Az RBK hírportál azt közölte, hogy az elkövetők az iszlám állam terrorszervezet követői. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli eszél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az idén 100 éve 1924. augusztus 12-én elhunyt egri születésű Bródi Sándor íróról beszélgetünk, és folytatjuk előző heti műsorunkat. Adásunk vendége dr. Cseh Varga István József Attila díjas irodalomtörténész, az ELTE bölcsészettudományi karának habilitált nyugalmazott professzora, az Ars Sacra Literatura szakra kutatója.
Folytatom azzal is, hogy egy másik anekdota. Bródi divatkedvelése, az, hogy kifogástalan, mindig kominfó öltözködött, és a kártya szenvedélye egy anekdotába sűrítve kifejezhető, megjeleníthető. Kártyázás közben arról kvaterkázott Bródi, hogy egy úriember, aki hosszú alsónadrágot visel, hát az nem is úriember. Erre a kártya partnere megjegyezte, hogy neki is kilóg az egyik nadrágszára alól az árulkodó gatyamozzag. Mire ő nonchalanszal, a korabeli kifejezés, azt jelenti, hogy könnyed nem törődömséggel, hanyagfesztelenséggel azt felelte, az nem az én lábom. A komikumnak egy különös változata. Egy harmadik, az már nem a anekdota, hanem egy hiteles történet. Nagy Endre jegyezte le. Egyszer ebéden összekerült velük, és hármasban ebédeltek. És hát Bródi kedvét szerette volna deríteni Gárdonyinak, és hát beszélt az ő gasztronóm élvezeteiről, magasztalta az ételeket, a vastag húsokat, főzelékeket, a kaliforniai barackot, Gárdonyi pedig csak legyintett, hogy mindegy, hogy mit eszik az ember, egy sorsra jut. Tehát az élt benne, a filozófia, a gondolkodás, a komolyságnak a dolga. És még így is nehéz volt a helyzetet felderíteni, derűvel tölteni. Aztán áttért arra Bródi, hogy a borról, a havannai szivarról, az italok gyöngyéről, a mokka kávéról beszélt. És Gárdonyi megint csak úgy annyit mondott, mindegy, mivel kábítja magát az ember, önmagától úgyse szabadul. A végén rátért Bródi kedvenc témájára a nőkre, hogy mennyi kimeríthetetlen szépség és változatosság. Hát erre megszólalt Gárdonyi, ne beszélj róla, a bűnök kútja. Hát ez Gárdonyi sorsoros házasságának következménye. És így jutottunk el oda, hogy Bródi elkeseredve kifakadt. Se étel, se ital, se nő. Hát akkor mi az élet értelme? Gárdonyi lehúnyta a szemét, halkan ezt válaszolta. Az életnek egy célja van, hogy az ember lélekben megtisztulva örökre megpihenjen Szűz Mária zsámolyánál. Erre Bródi kérdése, görém, és te hiszel benne? Gárdonyi válasza, nem hiszek benne, csupán látom, érzem, mindig feléje repesek. Csodálatos tanúságtétel. A két jó barát ilyen mélységekig jut, ilyen gondolatokat váltanak ki egymásból, s a kettő, mint egy egységnek egy-egy fele, összetartozik. Brody kimondja Gárdonyihoz intézett levelében azt is: Géza, te igazi költőnek és valóban kereszténynek születtél. Úgy is éltél szívedben, és válladon hordozván a szent jelet. Ez óriási dolog Brodytól elhangzó vélemény barátjáról, amikor egy barátságszakító nyílt levelet írt hozzá, ezt a nagy igazságot is érezte, hogy ki kell mondania, és megtette. Sajnálom azt, hogy még nem jutott eszébe senkinek, hogy a irodalomtörténetünknek ezt az emlékezetesen szép jelenetét, látvány jelenetét, hogy ül a budai vár alatt, Gárdonyi és Brody egy padon, és az egri kenyeret egri szalonnát falatozzák. Hát, hogy majd egy szobrász egyszer ezt szoborba álmodja és megörökíti. Mert ezt olyannak tartom, mint azt a mecsek táján, a Gárdonyi regényben, az egri csillagban, azt a történetet, amikor az a két kicsi a nyitányban ott fürdik, és annak ide az Eger patakhoz hozták a két kis hősét, Vicuskát és Gergőt. Ugyanezt talán még Eger is megtehetné.
Köszönöm a tanár úrnak az anekdotákat, illetve ezt a tanulságos Máriás vallomást is. Valóban olyan szép, hogy egy ilyen barátság mélységeibe egy-két ilyen anekdotán keresztül is milyen könnyedén bele tudunk látni, és valóban tényleg ez a szobor, mint álom, ez valóban megvalósulhatna, hiszen nagyon szép lenne. Azt hiszem, nem csak nekünk egrieknek, vagy az egriek szívének, hanem minden magyarnak, én azt gondolom. És hogyha tovább megyünk Brodyval kapcsolatban, miben volt kezdeményező, újító Brody Sándor a magyar irodalmi fejlődésben? Beszélgessünk egy kicsit így az emberi vonulaton túl, így az irodalmi szárról.
Igen, a fejlődés szó ilyen esetben, mi arra gondolunk, hogy Homérosz régi műve, vagy Dante Divina Komédiája egy fejlődésbe, inkább időbeli következetességbe, de hát ezt a szót szoktuk használni, főleg azóta, hogy az evolúciót favorizálja, a tudománytól kezdve, főleg a kutatásban, hát a művészetek történetét elemző tudós is, és az irodalomtörténész is. Sok mindenben, stílusával a magyar regény, novella és dráma irodalomba új újdonságot hozott Brody. Jelentős alkotása közben, erről is akarok szólni, egy jókai típusú, fordulatos, szemléletes, romantikát idéző Hófehérke című regény. Aztán méltán elismerte az Ezüst kecske és a Nap lovagja. Ez híres és a maga módján mindmáig talán kellően értékelt, de igazából az utóbbi időben már nem olyan intenzitással kutatott mű, mint amelyre a korigény kötelezne bennünket. A lényege az, hogy egy karrierista újságíró mindenáron úr akar lenni. Mindenre kapható, olyan talmi szerencse lovag. Pártfogók, szeretők, barátok pénzén akar felemelkedni. Hogy a karrierregények. Brody nagyon látta abban a világban a karriertörténeteket, és a műveit is áthatja. Több műve valóban karriermű, karrierregény. Újító, kezdeményező vívmányai a modern regény, hogy tudod hatni kikre, Krúdira, Móricra, Molnár Ferencre, Szomori Dezsőre. És nem csak a novella és a regényírás terén, hanem a színművek szempontjából is. A Dada, a Tanítónő, a Medikus nagy színpadi sikereket arattak. Mixát is nagyra becsülte Brody elementáris tehetségét, írói termékenységét. Móricz pedig találó jellemzéssel ismerte el rendkívüli élet és munka erejét, kivételes tehetségének jelentőségét. Az, hogy benne elánvitál élt, életerő, amely mindig megjelent. Azt mondja Móricz: téged az Isten is jókedvében teremtett, Brody Sándor. Csodálatos jellemzés. Elismerése annyi mindennek, és hát ebben az egy megállapításban is egy igazi, hiteles ember felmutatás rejtőzik.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben az idén 100 évvel ezelőtt elhunyt Bródy Sándorról beszélgetünk.
Odi szerint Bródy színes, pompás lelkületű mestere a magyar irodalomnak. Odi neki dedikálta a Város megvétele után című verset. Bródy Sándornak küldöm, a legszebb, legigazabb magyar poétának, Sándor bátyámnak, ki talán nem is tudja, hogy mennyi mindent csinált és folyatott le e csatornátlan országban. A kor jellemzés. Gondoljon bele, hogy az elismerés arról szól, hogy ez az ország csatornátlan ország. És itt kellett elkezdeni mindent, a emelkedést, a szellemi emelkedést, nem csak az anyagit, és ez az a korszak, amelynek szülöttei, kifejezői, Gárdonyi Bródy és az ő nemzedékük. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpádné, tehát Laborfarvi Róza leánya, Jókai Mór fogadott lánya, a férjével együtt nagyon jó barátságot tartott a Bródy családdal, és azt írja, 1930-ban már Feszti Árpádné a Nyugatban, én azoknak a sorába állok, akik úgy, mint én, szeretnék lehúzni emlékéről azt az ízléstelen anekdotaruhát, amit Sándor bának hívnak. Sándor bá nem létezett, az csak álruha, maskara volt, amibe el akart bújni önmaga, és főleg a halál elől. És ekkor vette fel az anekdotákkal, viccekkel, nyegleségekkel kihímzett Sándor bá maskarát. Tehát az ember és a szerep. Hogy az embert látja benne, hogy a maskara mögött dobogó, érző szív van, hogy együtt azt, ami látszott, és mögötte a lényeg, hogy erre kellene koncentrálni, figyelmeztetett már akkor Feszti Árpádné. De figyeltek is rá a kortársak, Kosztolányi találóan jellemezte Bródy prózájának a költőiségét. Idézem, gyönyörű prózáját csak mértékbe kellett volna írni, hogy versé legyen. Csupa tűz, csupa láz, csupa élet volt. Kevesen írtak oly szépen magyarul, mint ő. Ő heves megyei magyarságának eddig nem láttam mását, mi nálunk. És másutt meg azt írja Kosztolányi, erdélyi szavakból, budapesti szólásokból, egy új nyelvet gyúrt, amelyet senki se beszélt, és beszél magasabb nyelvet, akár a versek nyelve, és azóta rajt a márkája, az övé, egészen az övé. Tehát egy garancia védjeggyel, hogy bizonyos dolgok Bródynak a találmányai, leleményei és szellemi birtokosa az író. Hatvani Lajos pedig azt írja, Bródy Sándor legszebb írásai, 35-ös előszavában, Bródy, mint író is, a nagy bizakodó nekikezdések embere. Regényeinek első fejezetei, színműveinek első felvonásai, novelláinak első oldalai, csupa ihlet és lendület. Aztán minden attól függ, hogy mennyire telik a sunkból meg a szuszból. Itt figyelmeztet Hatvani arra, hogy a elementáris tehetség, de már Bródynak sem volt ideje, ereje, azokra a jobbításokra, amit meg tudott volna tenni, ha az ideje, ereje engedi. Tehát ezek olyan elsőszülött művek, és úgy is jelentek meg, úgy maradnak meg, holott a műgondban érzi a hiányosságot esetenként, és abban, hogy amit gyönyörűen elkezd indít, hogy már a sietség miatt esetleg nem úgy folytatódott és zárult, hogy a teljes egység az olyan színvonalú legyen, amit a talentuma lehetővé tett volna. Hát ismertük Alexander Bródyt, Bródy Sándort, az írónak az unokáját. Ő neves reklámszakember, mecénás volt, Eger díszpolgáraként is szívén viselte nagyapja kultuszát. Rámutatott arra is, hogy Bródy fiai is szépen hitelesen írtak apjukról, például Hunyadi Sándor családi album című emlékezésében igen tömören jellemzi apját és sorsát. Idézem, kísértetiesen szomorú, izgatottan kétkedő életet formált magának, egyenesen tragikus fináléval. Döbbenet egy mondatban mindet, életsorsot csűrít, benne a szinte sorszerű, fátumszerű végkifejletet. És hogyha említettem, hogy kik, hát Bródy István is. Egy interjúban a Párizsi Irodalmi Újságban jelent meg, így beszél apjáról. A köztudatba úgy ment át az alakja, mint a század eleji bohémé, aki a nők barátja volt, mint a Bródy Sándornak főfoglalkozása maga az élet lett volna, és az irodalommal csak úgy mellékesen foglalkozott volna. Ez nem az igazi arca apámnak. Nagyon sok ellentmondás volt benne. Élete örökös harc volt temperamentuma és életfilozófiája között. Bő vére hajtotta az élet örömei felé, kergette a párbajokba, hívta a rivalda fénybe. Gondolkodásmódja viszont aszketikus volt. Az emberiség gyógyíthatatlansága ellenére örök belső kívánsága volt, hogy mégis gyógyítson. Itt is találkozik Gárdonyi. Gárdonyi bevallottan is a lelki erőt, a léleknek a vívmányait tartotta fontosnak, hogy a gyönyörködtetésen túl, a tanításon túl a lelki emelkedés, gyarapodás, gazdagodás volt a célja. És hát rámutatott Bródy fia arra, hogy az életforma, életvitel ellenére a gondolkodás, a szemlélet találkozott, hogy a társadalom gyógyítása, mert Bródy igazságköteles ember volt és író volt, elkötelezettje. Az igazságot felismerni, kimondani bátor volt. Az igazságban pedig nagy lélektisztító erő rejlik. Ő ebben hitt, művei ezt bizonyítják. És még egy embert idézek napjaimból, Hály Jánost, a Tegnap lovagja című eszéjében értelmezi Bródy emberi írói sorsalakulását. Bródy háromszor halt meg, írja. 905-ben, mikor maga felé fordította a fegyvert. A 10-es években, amikor halálra ítélte a közönség és a szakma. És 1924. augusztus 12-én, amikor tényleg búcsút intett. Írónak nagy tehetség, embernek zseni, mondta róla Ignótusz. Mindazt, amit beletett az irodalomba, felélte az irodalom. Tápanyag lett. Két utat is kijelölt, a felelős művészi értékek mellé álló irodalomét, és a legtűrét, a polgári színjátékét. Fiatalon, lenyűgözően szép, és már életében legendás alakja, ott áll Móricz Zsigmond mögött, és Ady mögött, és Lengyel Menyhért mögött, és Molnár Ferenc mögött, de nem látszik.
Valóban én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megismerjünk egy írót, vagy egy költőt, jelen esetben most egy írót, ahhoz sorra kell vegyük azt, hogy hogyan értékelték a kortársak, hiszen másképpen magáról máshogy ír az ember, az, hogy mások mit gondoltak róla, tényleg kendőzetlenül, mert valóban itt olyan mélységesen, őszintén írtak róla, akár a családtagjai, akár azok, akik közel álltak hozzá, és azok, akik most élnek, ugye árt egy kortást is említett tanár úr. Én azt gondolom, hogy így bontakozhat ki egy olyan kép, amiből már mi is össze tudunk rakni valamit. Azon felül persze, ahogyan mi értékeljük az adott írót a művei alapján. Nekem van egy nagyon kedves színműve, a Tanítónő, és egy nagyon érdekes feldolgozását láttam a Miskolci Színházban, ahol háromféle befejezése van ennek a darabnak, és olyan érdekes, hogy ott a rendező is belelátta azt, hogy mennyi lehetőség rejtőzik egy Bródy műben. Hogy nem biztos, hogy ahogyan megírt egy befejezést, lehet, hogy az ő fejében még van többféle út arra a befejezésre. Tehát nagyon érdekes volt ez, ez nagyon különleges volt számomra is. De kanyarodjunk vissza még Gárdonyihoz, mert nagyon érdekes az ő barátságuk, kapcsolatuk. Ugye egy ilyen humoros, gasztrohumorból indultunk, arról ugye beszélgettünk, közösen dolgoztak is, beszélgettek hitről, nőkről, emberekről, az akkori élet dolgairól, de a legfontosabb gondolom közöttük az az írói kapcsolat is volt, hogy arról hogyan tudtak ők beszélgetni, és hogyan is folytatódott akkor Gárdonyi és Bródy élete.
Nagyon igaz, amiről beszélt, hogy ha Gárdonyinak a arcképét meg kell újítani, hogy teljesebb legyen, árnyaltabb legyen, új vonással gazdagítva hitelesebb legyen, ugyanez érvényes Brodyra is, Brody műveire is. Tehát több szemünknek, fülünknek kellene lenni, hogy meglássunk, meghalljunk olyan dolgokat, amitől valóban a teljesség fele közelítünk egy önarckép esetében is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csé Varga István József Attila díjas irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugalmazott professzora, az Ars Sacra Literatura Sacra kutatója, az idén 100 éve, 1924. augusztus 12-én elhunyt, Bródy Sándor írót mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bergi Judit, Rumini Datolja parton című hangjátékának hatodik részét halljátok.
A kisegér érezte, hogy a szárny bőrlebernyegei megpróbálják gúzsba kötni. Elkeseredetten védekezett, de ki tudja, sikerült volna-e kiszabadulni a szorításból, ha a fönti szobából nem érkezik segítségére Elbán herceg és két társa. A támadó eleresztette a kisegeret. Hamar felmérte, hogy jelentős túlerővel került szembe. Egy megtévesztő mozdulatot tett, majd váratlanul elsuhant Benő mellett, és kivágódott a nyitott ablakon. A két denevér a nyomában. A három alakot néhány pillanat múlva elnyelte az éjszaka. Rumini feltápászkodott, Balikóhoz rohant, és vadul rázni kezdte a barátját.
Jól vagy, Balikó? Hol harapott meg?
Adj békén, Rumini, nincs erőm.
Lehet, hogy Balikóból minden vért kiszívott az a szörnyeteg.
Gyorsan, herceg, hívjon segítséget! Szóljon az apátnak, hozzák a szérumot! A barátom mindjárt meghal, siessen már!
Elbán herceg komótosan előkotort zsebéből egy mécsest, és Balikó arcába világított.
Nincs ennek a fiúnak semmi baja, csak álmos.
5 percet adjatok még.
Ekkor Elbán herceg megkeményítette a tekintetét, és szigorúan végigmérte Ruminit.
Azt hiszem, tartozol nekem egy magyarázattal. Kik vagytok, hogy kerültetek ide, és legfőképpen miért hallgatóztál a szobánál?
Elbán herceget nem ejtették a feje lágyára. Észrevette, hogy nyitva maradt odafönt az ajtó, az pedig, hogy Rumini az imént hercegnek nevezte, egyértelművé tette, hogy kihallgatta az előbbi tanácskozást. Rumini mély lélegzetet vett és belevágott a történetbe. Már éppen ott tartott, hogy felosont a lépcsőn hallgatózni, amikor lihegve visszatért az ablakon át a két denevér.
Elrázott minket, uram. Fekete szárnyú felderítő volt. Nem tudtuk utolérni. Valószínűleg követett minket. Úgy került ide.
Ez a lehető legrosszabb hír. Ha a fekete szárnyú sereg megtudja a hollétem, Herdál királynak is megvihetik a hírt. Akkor pedig oda a meglepetés és a váratlan rajtaütés a trombitorlón. Holnap délelőtt, amikor legerősebb a fény, kénytelen leszek útra kelni. De előbb még tudni szeretném, hogy miért kémkedtél utánam.
Amikor a két hírnök tévedésből berepült a szobánkba, hallottam, hogy a Doppler családot emlegetik. Mi is pont Doppler Tónit keressük egy barátunk megbízásából. Doppler Tóni a barátunk fogadott testvére, és Fecó nagyon aggódik miatta.
A Benő nevű denevér egész közel repült Ruminihez.
Fecó?
Galléros Fecónak hívják a barátunkat. 4 vagy 5 éve járt Datolja parton, akkor ismerte meg Doppler Tónit.
Én emlékszem Galléros Fecóra. Doppler Tóni egy nap orvadászok hálójába akadt, és ez a Fecó nevű egér szabadította ki.
Aztán tiszteletbeli denevér lett. Doppler Tónival elmondták a testvéresküt.
És mi lett a Kaptárhegyjel, Doppler Tóniék otthonával? Hallottam, ahogy arról beszéltetek, hogy elfogták a túlélőket.
Kaptárhegy elfoglalása egy régi história következménye. Évszázadokkal ezelőtt fekete szárnyú, vérszívó denevérek uralták egész Datolja partot. Ők voltak a sötétség urai, akik rettegésben tartották az őserdő minden lakóját. Latoya part lakói végül összefogtak és elűzték a sötétség urait. Azok szinte mind eltűntek a föld színéről, Kaptárhegyet pedig békés denevér családok népesítették be. Ám sok évvel ezelőtt a nagyapám gyerekkorában élt egy denevér gróf Kaptárhegyen. Ultramarinnak hívták, és azt állította magáról, hogy a sötétség urainak leszármazottja. Még a saját családjával is cudarul bánt, az ifjoncokat harcolni tanította, aki pedig nem bizonyult elég bátornak, kíméletlenül kitagadta. Ultramarin grófnak az volt a rögeszméje, hogy visszaállítja a régmúlt időket, és feléleszti a sötétség urainak dicsőségét.
Ám a grófot is elérte a végzet. Kaptárhegy békés denevér kolóniái összefogtak ellene, és elűzték az egész ultrafamiliát. Sokáig azt hittük, hírmondó sem maradt ultramarin vérszomjas ivadékaiból, és örökre vége a vérszívók legendájának. Aztán néhány évvel ezelőtt, akkoriban, amikor a ti fecó barátotok megmentette Dopplertónit az orvvadászoktól, újra felbukkantak ultramarin leszármazottai. Nem sokkal azután, hogy galléros fecó elhajózott Datoya partról, kitört a háború. Ultramarin utódai a dzsungel mélyén erős csapattá szervezték magukat, hogy visszafoglalják Kaptárhegyet. Vezetőjük Ultramarin gróf az egykori nagyúr ükunokája.
Ám a küzdelem nem ért véget azután sem, hogy a fekete szárnyúak elfoglalták Kaptárhegyet és elűzték a lakóit. Mind gyakrabban ütnek rajta ártatlan erdőlakókon, rémületben tartják a partvidéket, és egyre nagyobb hatalomra tesznek szert. Csak akkor állhat vissza a béke és biztonság Datoya parton, ha sikerül megfékezni a vérszívó sereget.
Elban herceg a két denevérhez fordult.
Holnap feltétlenül elhagyom Mokka szigetét. Estére bizonyosan megérkezem Pálmatőre, ott csatlakozhattok hozzám. Ismeritek a rejtek helyet.
A két denevér katonás szárnysuhintással jelezte, hogy minden világos. Aztán szélsebesen, ahogy jöttek, elrepültek Datoya part irányába. A herceg jó éjszakát kívánt Rumininek, és visszavonult a toronyszobába. A kisegér gondosan becsukta az ablakot, aztán bekúszott a takarója alá, ahol rögtön elnyomta az álom. Másnap reggel Rumini mindenről beszámolt Balikónak. A kisegér elképedve hallgatta a beszámolót az éjszakai eseményekről.
És én ezt az egészet lazán átaludtam.
Még horkoltál is hozzá.
Egy biztos, úgy megéheztem, mintha én is részt vettem volna a küzdelemben.
Nem sokára a közös helyiségben kezdetét vette a reggeli. A hosszú asztal körül vagy 15 barna szemű csuhás kapucsínus szerzetes ült, helyet szorítva Bojtos Benedeknek és legénységének. Rumini rögtön megállapította, hogy Elban herceg nincs a teremben. Makkiátó apát mosolyogva nézett az újonnan érkezőkre.
Na hát, itt jönnek a mi kalandoraink a toronyszobából. Kipihentétek az éjszaka fáradalmait?
Ezek szerint már eljutott hozzá az éjjeli csetepaté híre.
Foglaljatok helyet és fogyasszatok jó étvágyjal. Reggeli után lesz alkalmunk mindent alaposan megbeszélni.
Rumini és Balikó letelepedett, és derekasan nekilátott az eléjük tett sült szalonnának, friss cipónak. Nem is beszéltek semmit, csak dundibandi állapota felől érdeklődtek két harapás között.
A társatok még alszik, de rendbe fog jönni. Mire visszatértek Mokka szigetére, biztosan meggyógyul.
Balikó és Rumini összenézett. Mi az, hogy visszatérnek? Hát el fognak menni? Reggeli után Macchiato apát fontos megbeszélésre hívta a dolgozószobájába a kapitányt és a két egykori hajósinast. Miközben az egerek elhelyezkedtek a dolgozóasztal körül, Macchiato apát a sarokban álló szekrénysorhoz lépett, megragadta az egyik könyvet és erősen a falnak nyomta. A szekrénysor azonnal elfordult a tengelye körül, szabaddá téve egy rejtek ajtót, ahonnan Elban herceg lépett elő. Az egerek elkerekedett szemmel bámultak, kivéve Ruminit, aki barátságos mosolyra húzta a száját.
Hercegem, íme a menekültek, akiket az este vetett szigetünkön partra a tenger. Bojtos Benedek kapitány és két fiatal tengerész, akikhez már volt szerencséd az éjjel.
A mindenre kíváncsi Rumini és barátja Balikó, akinek különlegesen jó az alvókája. Örvendek a szerencsének.
Ő pedig Elban herceg, Datoya part jogszerinti ura, Dorgál király egyetlen örököse.
Amikor legutóbb jártunk Datoja parton, még Dorgál király hívására érkeztünk. Arról is értesültünk, hogy nem sokkal a távozásunk után az uralkodó elhalálozott, de tudomásunk szerint az öccse, Herdál követte őt a trónon.
Elbán herceg még túl fiatal volt, így a törvények szerint nem léphetett trónra. Nagybátyja Herdál lett az uralkodó, természetesen csak arra az időre, amíg a herceg nagykorúvá válik. Csak hogy Herdál király időközben megszerette a hatalmat, és elhatározta, hogy megtartja magának.
Édesapám halála után a nagybátyám rögtön bejelentette, hogy külföldön kell folytatnom a tanulmányaimat. Szigorú őrizetben el is vitetett Datoja partról, hogy egy távoli bentlakásos iskolába járasson. Csak hogy távol létemben minden rosszat elhíresztelt rólam.
És a hírek hallatán Datoja part lakói örök időkre száműzték az országból Elbán herceget. Herdál király pedig közhírré tétette, hogy további örökös hián kénytelen lesz megtartani a trónt.
Sajnos a nagybátyám pocsék uralkodó. Amíg sokáig hatalmon marad, végleg tönkreteszi ezt az országot. Tegnap éjjel az ellenségeink tudomást szereztek a hollétemről, ezért nem várhatok tovább. Ha időt hagyok Herdának, hogy felkészüljön a fogadásomra, sosem fogom tudni visszaszerezni a trónt. Még ma vissza kell térnem Datoja partra.
Rumini bűntudatos tekintettel nézett Elbán hercegre. Tulajdonképpen ő miatta történt, hogy a herceg lelepleződött. Ha nem hagyja nyitva éjjel az ablakot, a fekete szárnyú felderítő sosem jött volna rá, kinek hozta Radar Benő és társa a híreket.
Megtisztelő számunkra, hogy betekintést nyertünk ebbe a történetbe. Szívesen megadnánk minden tőlünk telhető segítséget, de a szél királynő kalózok martaléka lett, mi magunk hajót öröttek és földönfutók vagyunk.
Nagyon is tudtok segíteni, kedves kapitányom, ráadásul úgy, hogy közben a saját ügyetekben is előre léptek. Nem is kérek tőletek mást, mint hogy keljetek útra még ma, menjetek el a vitorlásunkon Herdál királyhoz, ahogy terveztétek.
Értem már. Ha a vitorlás tele van egerekkel, Elbán herceg észrevétlenül és feltűnés nélkül partra szállhat.
Pontosan így van, fiam. Ti lesztek az álca, hogy a herceg biztonságban partra szállhasson pálmatő kikötőjében.
Pálmatő?
Herdál király úgy tönkretette a fővárost, hogy gondolt egyet, és kivonult Marakujából, és egy vadonatúj pompás fővárost épített. Lovettának hívják az új királyi székhelyt, Datoja part központját.
De nem közvetlenül ott szállnék partra. Veszélybe sodornám a küldetésem. Ezért pálmatű kikötője lesz az úti célunk. Engem ott várnak a barátaim, ti pedig két nap alatt a partvonal mentén gyalog is eljuttok az új fővárosba. Én a csapataim élén fogok bevonulni Lovettába. Segítségetekért cserébe megígérem, hogy ha visszaszerzem a trónt, segítek megtalálni az elrabolt hajótokat. Ha pedig kudarcot vall a hajtóvadászat, a flottából bocsátok rendelkezésetekre egy vitorlást, amivel hazatérhettek. De hónapokig is eltarthatnak a harcok. Ezért azt javaslom, keressétek meg Herdál királyt, mintha engem sosem láttatok volna. Hát ha hajlandó orvosolni a bajt. És ha ő mégsem segít, még mindig reménykedhettek az én visszatérésemben.
Az úti előkészületek nem tartottak sokáig. Mokka szigetének kis kikötőjében békésen ringott a kapucsinosok hajója, a Cikória. A szélkirálynő legénysége villámgyorsan ellenőrizte a felszerelést, majd Elbán herceggel együtt útra keltek. A herceg és az egerek bizakodó szívvel nézték a bólét tenger hullámait, és boldogan szívták magukba a sós tengeri levegőt, miközben a Cikória nesztelenül kifutott a kikötőből.
Ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 6. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését a belső szabadságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma is folytatjuk elmélkedésünket a keresztény élet egyik alapvető kérdéséről, a belső szabadságról. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tapasztalunk-e magunk körül, vagy magunkban belső szabadságot? Ismerünk-e olyan embereket, akik belsőleg viszonylag szabadok? Teljes szabadságot majd a mennyországban érjük el természetesen, de vannak már itt a Földön is belsőleg nagyon szabad emberek, mert lélekkel telt emberek ezek, és a környezetüket felüdítik, jó mellettük lenni, jó a közelükben lenni, és szeretnénk mi is ilyen szabadok lenni. Most majd az elmélkedés közben vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi mennyire vagyunk szabadok belül. Most inkább a belső szabadságról beszélek, természetesen a külső szabadságot sem hagyhatjuk szó nélkül. Elgondolkodtam, hogy mostanában kevés olyan embert látok magam körül, akik fütyörésznek. Csak úgy, gondtalanul, önfeledten. Eszembe jutott az is, hogy gyermekkoromban a szomszédunk Berci bácsi, a Schuster, munkaközben szinte mindig fütyörészett. És amikor átmentem hozzá, és kérdeztem tőle valamit, mindig azt mondta, hogy egy forintért megmondom. És jót nevettünk mindig együtt. Ezen a mondáson természetesen mindent megmondott egy forint nélkül is, amit kérdeztem tőle. De emlékszem, falumban is nagyon gyakran hallatszott a füty szó, az ének szó, a dalolás az utcán is, akkor összekapaszkodtak férfiak és énekeltek, vagy amikor a lányok végigmentek a falun, ők is összekapaszkodva és énekeltek, bár ezt én már nem tapasztaltam, erről csak hallottam, hogy délelőtt mentek a misére, megebédeltek, délután pedig végigmentek a falon öten, hatan, és önfeledten énekeltek. Szinte kihalt ez a szokás, mint ahogy kihalt az is, hogy kiülnek az emberek a ház elé vasárnap, beszélgetnek, találkoznak egymással, pihennek. Hova tűnt a füty szó a világból? Lehet, hogy a kedves hallgatók több ilyen fütyös lelket ismernek, én már nagyon keveset. Bár Jászapátin, csütörtökön és szombaton, amikor piac volt, a virágárus Anti, aki fütyművész, az hallatta a hangját, és csodálatosan fütyült, ami mindig lélekemelő volt számomra, de azt hiszem az egész környezetének. Azt sugallja a környezetének az, aki fütyörészik, hogy a lelke gondtalan, szabad, és öröm van benne. Nem tud fesztelenül fütyülni, énekelni az, akinek nagy gondok nyomják a lelkét, aki belül nem szabad. A bűnös ember, halálos bűnben élő ember kevésbé fütyül. Ez az én tapasztalatom. És bár olyan apróságnak tűnik, ez a momentum mégis messze menő következtetéseket lehet ebből levonni. Inkább csak azt látjuk, hogy futnak az emberek az utcán, sietnek, vagy belebújnak éppen a telefonba, se egymást nem veszik észre, se a harangszót délben, és mennek A-ból B pontba végezni a dolgukat. Külső szabadságunk az viszonylagosan megnőtt, mert pár óra alatt Szentföldön lehetünk, amit régen hónapokig, évekig tettek meg az zarándokok. Mi felülhetünk a repülőre, és ott lehetünk azon a helyszínen, amiről azt mondják, hogy az ötödik evangélium a Szentföld, bár most a háború miatt nem lehet oda menni. De egyébként már sokkal könnyebb ez a zarándoklat. És mégis kevés keresztény az, akinek feltett szándéka, hogy életében egyszer legalább el akar jutni a Szentföldre. valóban nem túl olcsó, de ha valaki ezt elhatározza és gyűjt rá, akkor előbb-utóbb ki tud jutni oda. Aztán a világhálón is elérünk pillanatok alatt mindent, ott lehetünk élőben, Lourdesban, Fatimában, Medjugorjeban, vagy a világ bármely pontján. Online kapcsolódhatunk be Ausztráliában, Melbourneben, a Szentségimádásba, autóval órák alatt eljutunk messzi tájakra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a külső szabadság az megnövekedett, de minthogyha ez egy kicsit a belső szabadság összezsugorodását hozta volna. Lehet, hogy ez csak az én meglátásom, nem mint negatívumot mondom ezt, hanem mint egy helyzetet, egy állapotot, amit észre kell vennünk, és akár magunkban is, és ezt felülvizsgálni, és ahol azt látjuk, hogy veszítettünk a belső szabadságunkból, akár a külső szabadság miatt, vagy a külső nagy szabadosság miatt, akkor ott ezt megpróbáljuk Jézus Krisztussal együtt orvosolni, meg a lelki vezetőnkkel. Törekednünk kell a belső szabadságra, mert akit Jézus szabaddá tett, az valóban szabad. És nekünk meghozta Jézus a szabadságot nagyon drága vére árán. Ne engedjük, hogy ezt a szabadságot bárki, vagy bármi, vagy bármilyen külső körülmény elvegye tőlünk. Most csak úgy szabadon, mivel a szabadságról van szó, elmélkedjünk arról, hogy mi az, ami elveheti tőlünk a szabadságot, és mi az, ami visszaadja, vagy mi az, amivel mi is visszaadhatjuk más emberek szabadságát, amit esetleg mi vettünk el tőlük. Ilyen a harag, amivel bebörtönözzük a másikat is, és önmagunkat is. És bár az ajtó nyitva van, bármikor kimehetünk ebből a börtönből, hogyha bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, de sokszor ezt évekig, évtizedekig ezt az ajtót nem nyitjuk ki, és nem megyünk ki a szabadra. Nem megyünk ki a szabad levegőre, sokszor nem akarunk szabadok lenni, mert nem bocsájtunk meg. De nem kell, hogy különösebben haragudjunk valakire, elég csak egy kicsit neheztelni, vagy elég, ha egy kicsit unszimpatikus a másik ember, már is veszítettünk a szabadságból, a szabadságunkból és az ő szabadságából is. Elraboltunk valamennyit, mert amikor neheztelek egy kicsit valakire, akkor már őt nem úgy szeretem, mint ahogy szeretnem kéne. Nem Krisztus szeretetével szeretem, hiszen neheztelek rá. Nehezen valljuk be magunknak, hogy haragszunk, nem is olyan családból származunk. Mi meg a harag, ismeretlen fogalom, közben lehet, hogy meg tudnám folytani egy kanál vízbe azt, aki rosszat tett nekem. De nem valljuk be sokszor, hogy haragszunk, és ezért, mivel nem tudatosítjuk, nem is tudunk kiszabadulni ebből a börtönből. Az őszinteség nagyon fontos, önmagunkhoz való őszinteség. Őszintén nézzük meg, hogy ki az, akivel még bajunk van, ki az, akivel még problémánk van, és akár írjuk fel szépen egy fehér lapra, és egyenként szisztematikusan béküljünk ki velük, hívjuk fel őket, engesztelődjünk ki, öleljük át egymást, és tegyük rendbe a kapcsolatunkat, és amennyben felújonganak az angyalok. Jézus az, aki szabadít minket, és ma is szabadít, és szüntelenül szabadít, ha megengedjük, hogy szabadítson. És ő akkor is szabadít minket, amikor nem szabadít. Amikor meghagy minket egy olyan helyzetbe, ami nekünk kellemetlen, egy szenvedésben, egy megaláztatásban, ő ezáltal is szabadítani tud minket, leginkább a gőgünktől. A harag után talán a gőg az, ami a leginkább megfoszt minket belső szabadságunktól, amit megint csak nehéz észrevenni, sőt, szinte lehetetlen, mert a gőg az, ami nem engedi, hogy észrevegyem azt, hogy gőgös vagyok. A saját gőgöm akadályoz meg ebben. Külön isteni kegyelem kell ahhoz, hogy felismerjük a gőgünket, ami sokszor az eget veri, és ami szinte minden szenvedésünk forrása. Isten a szabadulást leginkább a szentségeken keresztül akarja nekünk adni. Szent Jónásban, szent áldozásban, amikor magunkhoz vesszük az ő valóságos testét és vérét, de szabadulás egy rózsafűzér is, bármilyen imádság, a keresztút, Jézus szenvedésén való elmélkedés, amire sok szent azt mondja, a leggyorsabb út Jézushoz, az ő szenvedésén való elmélkedés. És így leggyorsabb út valódi önmagunkhoz is. Szabadságot ad az evangélium szerinti élet, amikor egyre radikálisabban, egyre pontosabban éljük az evangéliumot, amit Jézus adott nekünk. Ami, és ez az evangélium az ő maga. De kaptunk az Istentől, az egyházon keresztül eszközöket is, a szabadságunk megőrzéséhez, konkrét eszközöket, ilyen például a szentelt víz, a tömjén, szentelmények, csodás érmek. Nem csak emberek lehetnek rabságban lelkileg, hanem területek is lehetnek terheltek a gonosz befolyása által, és ennek is megvan a módja, hogy hogyan szabadítsuk ezeket a területeket. Például a szentelt vízzel, imádsággal. Azon a helyen, ahol sokat imádkoztak, egy szeminárium, egy kolostor, ott nagyon szabadnak tudja érezni magát a lélek, mert maga a terület is szabad és megszentelt, és nem megterhelt, vagy kevésbé megterhelt. Egy olyan hely, ahol nagyon sok bűnt követnek el, például egy kocsma, ahol esetleg káronkodnak, vagy alkoholizálnak, ahol elpazarolják az életüket, ahol eltöltik sokszor a családapák az életüket, eltékozolják. Itt ezek a helyek nagyon terheltek, és egy érző lélek, ha bemegy ilyen helyre, akkor meg is tapasztalja azt a nehézkedést, amit a bűn súlya és a gonosz okoz. Imádkozzunk el őseink bűneinek a következményeitől is, mert bár nem vagyunk felelősek az őseink bűnéért, de az ő bűneik hatással vannak a mi életünkre is. Ettől is szabadítani akar minket az Úr, és akarjunk is szabadulni. Ki tudja, hogy a családfánkban milyen bűnösök voltak, milyen bűnök voltak, akár paráznaság, akár boszorkánság, akár gyilkosság, öngyilkosság. Szentmisét ajánljunk föl őseink bűneinek engeszteléséül, Jézus szent szívének engeszteléséül. Akar minket szabadítani Jézus bűntudattól, önvádtól, például az abortusz miatt, ti önvádtól, s egyéb súlyos, komoly bűnök miatt önvádtól. Mert az Isten megbocsájt, amikor meggyónjuk, és tökéletesen megbocsájt. Mi viszont magunknak nagyon nehezen tudunk megbocsájtani, különösen ilyen bűnöket, és sokszor elkísér minket egy életen keresztül. De az Úr ettől is szabadítani akar, ettől a rendetlen bűntudattól, ami nem azonos a bűnbánattal. Mert a bűnbánat életet ad, helytelen bűntudat pedig megbetegít.
Az elmúlt percekben megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését a belső szabadságról. A műsor szerkesztője Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.